Mai estén egy levelet fogok majd felolvasni a Bibliából. Most még nem árulom el, hogy ki írta, kinek és mikor. De előtte szeretném egy picit visszaidézni azt, hogy miről is volt szó úgy nagyobb vonalakban ebben az évben. Ennek az évnek a témája az az volt, hogy Isten munkálkodik. Hogyha valaki így követte a hónap igéit, illetve az ige hirdetéseket, és úgy összenézte, akkor ezt észrevehette. És ez volt az az ige, ami az évnek az igéje volt, a János evangéliumából. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, mondja Jézus. Tehát az atya is munkálkodik, Jézus is munkálkodik, és ugye Isten lelke is munkálkodik. És azt mondja, hogy a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Arról volt szó, hogy Isten hogyan munkálkodik, és hogy mi hogyan követhetjük ebben Jézust, Jézus Krisztust, hogy amikor ő itt volt a Földön, akkor megmutatta nekünk, hogy emberként hogyan lehet élni, és hogyan lehet követni az atyát. Tehát miből látható, hogy Isten munkálkodik ezen a Földön? Biztos összetudunk szedni sok mindent. Egyrészt látható a teremtett világból. Ha körülnézünk a világban, akkor azt mondja a Biblia, hogy hát balgák vagyunk, hogyha nem veszük észre, hogy egyáltalán, hogy Isten teremtette ezt a világot, és hogy ő nem csak megcsinálta, aztán itt hagyta, hanem folyamatosan munkálkodik, és figyeli ezt a világot. Sok minden tönkrement ugyan az embernek a munkája során, de még így is, hogy már több ezer év óta pusztítjuk magunk körül a természetet, mégis látszik Istennek a munkálkodása. Aztán látszik a történelemben, hogy Isten munkálkodik. Ha végignézzük akár a kereszténység történetét, de ha egyáltalán csak a világnak a történetét, akkor látjuk, hogy Isten milyen fantasztikus dolgokat művel. Itt a 20 éves jubileum alkalmából volt a rendhagyó történelem óra, akik itt voltatok, láttátok, hogy milyen csodálatos dolgokat lehet látni, hogyha valaki elkezd kutatni a történelmet. Akár Isten népének a történetét, hogyha megnézzük. Ezekben most mélyebben nem megyek bele, de emlékeztek rá, hogy Varga Attila tartott egy órás előadást, és tulajdonképpen csak egy pici szeletről beszélt, és micsoda mélységek voltak benne, és mennyire látszott, hogy Isten munkálkodik. Aztán látszik az is, hogy ha beletekintünk a lelkiismeretünkben, hogy Isten munkálkodik. A lelkiismeretünk egy olyan dolog, amiről azt mondja a Biblia, hogy Isten helyezte belénk. És bár el tudjuk egy kicsit ferdíteni neveltetésünkkel, bűneinkkel és sok-sok minden dologgal, de mégis azért legmélyén ott van és szól. És észrevesszük, hogy akkor is szól, amikor nem szeretnénk. Akkor is szól, amikor esetleg olyan dolgot teszünk, amit azt gondolunk, hogy talán még helyes is, de mégis valami mélyen zavar bennünk. Ha beletekintünk a lelkünkbe, látjuk, hogy Isten munkálkodik. Aztán látjuk Jézus Krisztus életén, hogy Isten munkálkodik. Hogy eljött ebbe a világba, a születését látjuk. Látjuk a keresztet, látjuk a feltámadást. Látjuk, hogy Isten nem hagyta magára ezt a földet. Ez ugyan 2000 évvel ezelőtt történt, de ha valaki elkezdi Jézusnak az életét vizsgálgatni, és végignézi, hogy mi történt, nem juthat másra, csak arra, hogy Isten aktívan munkálkodik ebben a világban. És végül láthatjuk az átformált emberek életén keresztül is, hogy Isten munkálkodik. Hogyha valakiket ismertünk akkor, amikor még nem voltak hívők, és ismertünk azután, hogy hívők lettek, akkor ezt nagyon jól látjuk, hogy valami olyan dolog történt az életükben, ami mindent megváltoztatott. És igazából nem lehet semmihez sem fogni. Úgyhogy látjuk ezt, és ez egy igazság, hogy Isten munkálkodik. De sokszor elfeledkezünk róla. És éljük az életünket csak így szépen magunkban, és néha még talán azt is elhisszük, hogy Isten magunkra hagyott bennünket. Mivel foglalkozik Isten? Például üzeneteket küld. Erről is lehetne sok-sok szót beszélni, hogy mennyi üzenetet küldött már nekünk, akik itt vagyunk az imaházba, és hogy milyen változatos módon küld Isten az ő üzeneteit. Aztán Isten kapcsolatba lép velünk, kapcsolatba akar lépni velünk. Legfőképpen, ami lelkünkön keresztül elkezd egyszer csak vonzani bennünket, és érezzük, hogy valaki hív bennünket. Aztán gyógyít, helyreállít, megváltoztat bennünket az Isten. Ezt is tapasztaljuk, hogyha visszatekintünk az életünkre. Amikor az Életcél konferencián voltunk, megcsináltuk az életvonalunkat. Ezt akkor is érdemes megcsinálni, hogyha valaki nem vett részt ezen a konferencián. Kicsit átnézni a születéstől egészen a mostanig, hogy miket cselekedett az Isten a mi életünkben. Aztán Isten áldozatot hoz értünk. A legnagyobb áldozat, amit hozott, az ő fiának a halála volt, a fiának az eljövetele volt, de úgy mondhatjuk, hogy igen, Isten tulajdonképpen ő folyamatosan áldozatot hoz értünk, és szeret bennünket. És végül Isten embereket ment meg. Ez az ő fő foglalkozása. Ez az ő munkálkodásának a legfőbb része. Néhány igét szeretnék hozni, amit még az év elején is megnéztünk, ami egy picit erre rámutat, hogy miket is tesz Isten. Például a 33. Zsoltárban, de az Úr terve örökké megmarad. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. De az Úrnak van egy terve a világgal, az életünkkel. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Szoktatok ezen gondolkozni? Hogy Isten az ő lakóhelyéről rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájunk szívét, ismeri minden tettünket. Azt mondja a Biblia, hogy ő ismeri minden tettünket. Ezt is tudjuk, de sokszor nem így élünk. Én magam is, hogyha visszatekintek az életemre ebbe az évbe, akkor hát tudnék mondani jócskán olyan eseteket, amit úgyha valaki megkérdezi, hogy tudtam ezt, hogy az Úr ezt mind látja, akkor mondanám, hogy hát persze, hát én simán ilyeneket megteszek az Úr előtt, és ezt nem tudnám mondani, hanem azt mondanám, hát megfeledkeztem magamról, meg arról, hogy egyáltalán Isten figyel engem. Aztán Jeremiás 29.11-ben azt olvassuk, mert csak én tudom, mondja az Úr, mi a tervem veletek. Itt is kiderül, az Úrnak van egy terve az életünkkel, a világgal. Így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Azt látjuk tehát, hogy Isten adni akar nekünk, és ő csak jót akar nekünk adni. Aztán 2 Krónika 16.9-ben, mert az Úr szemei áttekintik az egész földet. Itt megint előjön ez, hogy az Úr szemei áttekintik az egész földet, és megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Azt mondja az ige, hogy Isten figyeli az embereket, és megmutatja az erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ugye a tiszta szív az legfőképpen azt jelenti, hogy nincs benne más, mint a tiszta arany, hogy csak arany van benne. Aztán a Filippi 2.13-ban, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Isten munkálkodik bennünk. Ő az, aki az akarást és a cselekvést munkálja. Hogyha kezdjük őt keresni, azt mondja Isten igéje, hogy az csak azért lehet, mert ő munkálkodik bennünk. Ha elkezdünk gondolkozni valamin, ami az ővele kapcsolatos, az azért lehet, mert ő munkálkodik bennünk. Aztán 1 Korintus 12-ben, és különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulásai pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Úgy néz ki, hogy Isten véghez visz dolgokat bennünk. Véghez visz dolgokat, amiket mi cselekszünk. Hogyha észreveszünk dolgokat, amiket jókat teszünk, akkor tudhatjuk, hogy ezt Isten vitte véghez a mi életünkben. Aztán János 15.5-ben, én vagyok a szőlőtő, mondja Jézus, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Gyümölcsöt termünk, de azért, mert Krisztusban vagyunk, és azért, mert ő adja hozzá az erőt. Az Úr munkálkodik. És végezetül Máté 16:18, én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Azt látjuk tehát, hogy Isten épít, ő építi az egész egyházát. Mint ahogy tegnap hallottuk Csabi, amikor prédikált arról a hölgyre, ha emlékeztek, aki sepregetett, és azt mondta, hogy ő az Isten dicsőségére építi a katedrálist, most nem tudom, jól idéztem, de valami ilyesmi volt, tehát, hogy részt vett abban, amit az Isten épített. Összefoglalva, mit csinál Isten? Tervez, figyel, megmutatja erejét, formál, dolgozik rajtunk, gyümölcsöt nevel, ad, véghez viszi szándékát, és épít. Ilyen Istenünk van. Erről szólt ez az egész év, hogy Isten hogyan munkálkodik ebben a világban. Ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hiszen hogyha pontosan tudjuk, hogy Isten mit tesz, és ő hogyan munkálkodik a mi életünkben, akkor az sokkal közelebb visz ahhoz, amit ő csinál, mint hogyha így kicsit magunkra hagyva, tudatlanul éljük az életünket. Akár keresztényként megpróbálva betartani a törvényeket, a szabályokat. Hogyha látjuk, hogy Isten munkájában vagyunk, és együtt dolgozunk vele, az egy egészen más élet. Hát erről volt szó az előző évben, és a mai napon így zárásul, ugyancsak ebben a témában egy levelet szeretnék felolvasni, amiben szintén Istennek a munkálkodása látszik, és hiszem azt, hogy egy üzenet is számunkra a jövő évre vonatkozóan. És ez pedig Jeremiás könyvében található, ez a levél, a 29. részben lesz. Kérlek benneteket, hogy akinek van Bibliája, az keresse meg. Most nem fogunk fölállni, mert így szépen lassan olvasgatjuk ezt a levelet, de ezen fogunk végig haladni, és megvizsgáljuk, hogy mit is mondott ott akkor Isten népének az Úr ebben a levélben, és hogy ebben mi van elrejtve a mi számunkra. Először felolvasom az első négy, vagy első három verset, tehát Jeremiás könyve 29. rész, ez a 749-es oldalon található. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek, és papoknak, prófétáknak, és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonjá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia és Gemariá, Hilkiá fia által küldte el, akiket Citkiá Júda királya küldött Nebukadnezár Babilónia királyhoz. Babilonba. Hát, itt van egy érdekes levél, gondoljatok csak bele, hogy ez egy több mint 2500 évvel ezelőtt íródott, egy konkrét levél, ami tehát Jeruzsálemből ment Babilóniába. Így hogy lássuk, hogy egyáltalán hol is tartunk most a történelemben, ez időszámításunk előtt 597 után íródhatott, ekkor vittek el nagyon sok embert fogságban, Jeruzsálemből Babilóniába. Az izraeliek hát politizáltak, és úgy gondolták, hogy ha Egyiptomhoz tartoznak, akkor jobb lesz nekik, mint hogyha Babilóniához. És ezen aztán a babilóniai király, aki akkor a legnagyobb úr volt, megharagudott, és elfoglalta egész Jeruzsálemet, és körülbelül 10 000 embert hurcoltak el. Legfőképpen azokat az embereket, akik magasrangúak voltak, akik dolgoztak, akik a legtöbb irányításba vettek részt, és csak a nagyon szegény emberek maradtak Jeruzsálemben. És oda kerültek egy távoli országban az izraeli emberek, és az Úr Jeremiáson keresztül írt nekik egy levelet. És ezt a levelet szeretném most felolvasni, hogy mit is írt Isten ennek a népnek. Így szól a seregek ura, ez a negyedik verstől olvasom most. Izrael Istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, s lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, s egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok a fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Hát, hogyha így elképzeljük ezt az egész szituációt, ugye elvitték őket messzi országba, nem tudom, mi az, amit így először észrevesztek ebbe a levélbe, akik ugye olvashatták, ami azért egy lesújtó dolog. Hát sokáig lesz, ugye? Mert itt nem arról van szó, nem egy olyan levél lesz, hogy hát figyeljetek, húzzátok ki még egy kevés idő, aztán már jöttök is haza, hanem hát, hogy ugye szüljetek gyermekeket, azok még nőjenek föl, azokat még házasítsátok ki, és még azok is szüljenek gyermekeket. Hát ez egy hosszú idő. Egyébként akkoriban voltak ott hamis proféták, akik azt hirdették, hogy nem sokára vége van ennek a dolognak, és megyünk vissza. És hát olyan üzenetet hirdettek a népnek, ami tetszett neki. Hát miért ne tetszett volna? És tulajdonképpen egy hamis ígéreteket adtak. Jeremiás egy egészen más üzenetet mondott ennek a népnek. Mégis mi az, akkor, ami ebben az üzenetben talán bátorító lehet, és ami mégis, hogyha valaki hitt abban, hogy igen, ez az Úr üzenete, akkor tenniük kell. Ott van benne egy mondat, hogy fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket. Egy városba vitték el őket, ami valószínűleg nem annyira szerettek. Legalábbis gondolom én, hogy nem érezték ott ilyen hirtelen nagyon jó magukat. Aztán tudjuk, hogy később már az lett a probléma, amikor már hosszú időt ott voltak, hogy már nagyon jól érezték magukat, de itt most biztos, hogy nem érezték jól magukat. És arra bátorítja őket az Úr, hogy kezdjék el ott az életet, és kezdjék el normálisan élni az életüket. A mi életünkben lehet, hogy most nem így zajlik ez a dolog, talán akik itt ülünk, senkit nem vittek el fogságba egy idegen városba. Bár hasonló dolgok azért történhettek az életünkben, de mégis én úgy gondolom, hogy talán sokszor élünk meg hasonló dolgokat az életünkben. Amikor olyan élethelyzetben vagyunk, vagy olyan időszakban vagyunk, hogy úgy éljük meg, hogy valami rossz helyen vagyunk, valami idegen helyen vagyunk. Vagy elkövetünk egy hibát, és annak következtében kerültünk hát egy rosszabb helyzetbe, mint amiben voltunk. Vagy olyan szomszédunk van, olyan munkatársaink vannak, vagy akár a családunkban olyan szituációban vagyunk, hogy mondhatnánk, hogy egyfajta idegen városban vagyunk, egy idegen helyen vagyunk. Vagy éppen már nagyon szeretnénk máshova kerülni, és az a helyzet, amiben élünk, az nem annyira tetszik. Legalábbis úgy gondolom, hogy ez elég sokunkkal, elég sokszor meg szokott esni. Mondjuk vége van a szabadságnak, újra vissza kell menni dolgozni, vagy tanulni kell, most éppen valaki ránéztem, és eszembe jutott a tanulás. Ti nem tudjátok, de nem is árulom el. És azt mondja itt Istennek az igéje, nézzétek meg ennek a népnek, és most egy picit visszatérek ehhez a néphez, akiket azért nagyon brutális módon, és nagyon csúnyán, és nagyon messzire, és nagyon rossz körülmények közé elhurcoltak, hogy figyeljetek, most még egyszer felolvasom, építsetek házakat, lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjatok férhez lányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat, szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok, annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ott van ez a nép, és azt az üzenetet hallja, hogy figyeljetek, nincs vége az életnek, most itt vagytok, tessék elkezdeni újra mindent, és mond még olyan dolgokat is, hogy ne úgy fogjátok fel az életet, hogy hát ez borzalmas itt, hanem azt mondja, fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahol vagytok, imádkozzatok azért a városért, és végül pedig azt mondja, hogy a tulajdonképpen a ti békességetek annak a városnak a békességétől függ, ahova helyeztelek benneteket. Milyen üzenet lehetett ez annak a népnek? Aztán úgy tudjuk, hogy el is kezdték ezt a dolgot, és a végén már mondom, annyira jól benne voltak, hogy már utána nem is nagyon akartak onnan eljönni. Szóval képesek voltak Isten üzenetére végül mégiscsak élni, és nem keseregni. Azt gondolom, hogy az egyik üzenet számunkra, amikor átmegyünk ebből a 2018-as évből a 2019-esbe, az valahogy így hangzik, hogy amely városban most vagy, és most nem akarom mondani, hogy számüzetésben, vagy fogságba kerültél oda, de amilyen élethelyzetben vagy, és itt rátok nézek, vannak fiatalok, akik tanulásban vannak, vannak idősebbek, akik munkába, vannak olyanok, akik most nem is tudják, hogy éppen két hónap múlva mi lesz. Abban az élethelyzetben, amiben vagy, ne arra tekintsél, hogy ez rossz, és ezt valahogy túl kell csak élni, és addig vegetálok, amíg Isten nem ad valami jobbat, hanem azt mondja Isten nekünk, hogy fáradozzunk ennek a városnak a jólétén. Hogy ahol ott vagyunk, ott legyünk só és világosság. És a mi békességünk attól függ, hogy ezt mennyire jól fogjuk tudni tenni. A munkahelyünkön, családunkban, szomszédságunkban, iskolánkban, az életünkben. Ezt az üzenetet mondta Isten ennek a népnek. És így folytatja. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben, nem küldtem őket, így szól az Úr. Elég sok hazug próféta volt ott akkor, és elég sok hazug próféta van most is, nem olyanok feltétlenül, talán remélem, hogy ebben a teremben kevesen hallgatunk tévés prófétákat, meg mindenféle ilyen üzeneteket, de azért a prófétáknak a szavai eljutnak hozzánk ebből a világból, és sok hamis üzenet van, ami másfajta túlélésre buzdít bennünket. Visszavonulásra, vagy az anyagi jólétre, vagy sok-sok mindenre, hogy erre áldozzuk az életünket. Azt mondja Isten ennek a népnek, hogy figyeljetek, ne hallgassatok a könnyebb útra. Ne hallgassatok a könnyebb útra, hanem hallgassatok Istennek az üzenetére. Aki azt mondja, hogy áldjátok és könyörögjetek az ellenségeitekért. És sehol nem mondja Isten igéje, hogy keseredjünk meg, sehol nem mondja Isten igéje, hogy adjuk föl, hanem azt mondja Isten, hogy ő ismer benneteket. És ennek a népnek is ezt mondta, így folytatja tovább. Ezt mondja az Úr, majd ha letelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. A másik üzenet ennek a népnek azon túl, hogy most itt a jelenbe mit tegyenek, Isten felszabadítja őket arra, hogy érezzék jól magukat, és figyeljenek Istenre, és menjen tovább az élet ott, ahol éppen talán nem annyira akarnak lenni. Másrésztről azt mondja, hogy ő nem romlást, hanem reményteljes jövőt ad. Ez a másik üzenete ennek a levélnek, azt gondolom számunkra is, hogy nem tudom milyen jövőképed van 2019-re, de ha az Urat követed, ha az Úr népéhez tartozol, akkor Isten azt mondja, hogy reményteljes jövő vár téged. reményteljes jövő vár téged. Itt ennek a népnek megmondtam, hogy 70 esztendő, amíg ők ott lesznek. Ugye a mi élethelyzetünk az nagyon sokféle lehet, ez senki nem vegye prófétai igének, hogy 70 esztendő, vagy 70 hónap, vagy 77, nem ilyesmire gondolok, hanem csak azt vegye, hogy Isten gondol ránk, és figyel ránk. És hogyha ő vele járunk, akkor ő egy reményteljes jövőt készít nekünk. Ha egy kicsit megnézzük most ezzel kapcsolatban, ami nincsen most kivetítve, menjünk vissza. Bocsánat, vissza egyet. Ja, jó. Oké. Akkor mindjárt visszamegyünk, hogy ugye mit is csinál Isten, hogy tervez, figyel, megmutatja erejét, formál, ad, véghez viszi szándékát és épít. Most nem biztos, hogy összejön, de akkor mindegy, nem olyan tragikusan nincs kivetítve. Az első, amit szeretnék így egy kicsit végig gondolni, hogy azt mondja az ige nagyon sok helyen, hogy az Úr tervez. Hol van ebben a történetben, hogy Isten tervez? Hát tudjuk azt, itt ki is mondta, hogy 70 esztendőt itt lesznek. Teljesen tökéletesen benne volt, hogy Isten tervébe benne volt ez a helyzet. Lehet, hogy a te élethelyzeted is, hogy amit esetleg nem gondolsz, hogy nem lehet, hanem biztos Istennek a tervébe benne van. Isten tud róla. Egy kérdés, amit szeretnék, hogy majd mindannyian gondolkozzunk, hogy mit látsz most ebből a tervből? Majd amikor kis csoportban fogunk beszélgetni, akkor lehet ezen gondolkozni, fogok adni ehhez egy kis segítséget. Tehát, hogy mit látsz ebből a tervből most? Az Isten tervéből, ami veled kapcsolatos. Lehet, hogy keveset. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket látsz. De ami biztos, hogy az Isten tervez. Itt a nép annyit látott ebből, hogy 70 év így fog következni. És azt is tudta, hogy Isten mit kért tőle. Aztán a következő, amit Isten csinál, hogy figyel bennünket. Honnan derülhet ki, hogy ezt a népet figyeli az Isten ebből a történetből? Mit gondoltok? Hogy? Magából a levélből, a levél üzenetéből, tehát Isten pontosan tudta, hogy mi jár ennek a népnek a szívében. Pontosan tudta, hogy lehet, hogy föladás van benne. Lehet, hogy tanástalanság van. Isten tudta az ő gondolataikat, másrészt azt is hallotta, amit a hamis proféták mondtak ennek a népnek. A kérdésem feléd az úgy hangzik, hogy Isten figyel bennünket. Hogy kicsit gondoljuk át az életünket, hogy mennyire így élünk, hogy tudjuk, hogy Isten figyel bennünket. Isten a gondolatainkat is tudja, az ördöggel ellentétben. Tehát Isten mindent tud, amin gondolkozol. Mennyire úgy élsz, hogy Isten figyel téged. De nem úgy figyel, nem egy ilyen ítélő Istenként, aki alig várja, hogy fejbe csapjon téged, ha egy rossz gondolatod van, hanem figyel téged, hogy mik járnak a te fejedben. És milyen irányba gondolkozol, milyen terveid vannak, milyen jövőképed van. Aztán a következő megmutatja erejét. Hát ennek a népnek Isten hogyan mutatta meg az erejét, ha most visszagondoltak éppen. Hát éppen elég nehéz formában a babilóniai Nabukadnezáron keresztül mutatta az erejét. Azt mutatta meg, hogy ő egy egész népet képes áttelepíteni elég gyorsan. Láthatták, hogy Istennek az ereje hatalmas. Azt is láthatták, hogy ha visszatekintenek, hogy népek jönnek, mennek, Isten használja ezeket a népeket. A kérdésem felénk, hogy miben tapasztaljuk azt, hogy Isten erővel munkálkodik ebben a világban és a mi életünkben. Érdemes ezen elgondolkozni, hogyha körülnézünk, akkor mit látunk, hogy hogyan mutatta meg nekünk az erejét az Úr az elmúlt évben. Nem tudom, hogy erre már mindenkinek személyes válasza lehet. Aztán a következő formál dolgozik rajtunk, gyümölcsöt nevel. Mit gondoltok, ezen a népen most hogyan dolgozott az Isten? Hogyan formálta, hogyan dolgozott rajtuk, hogyan nevelte a gyümölcsöt Isten népén? Min keresztül? Hát éppen egy igen nagy nehézségen keresztül. Amit tudjuk, hogy a Biblia, Isten igéje, az nagyon sokszor mondja, hogy Isten a nehézségeken, a kihívásokon, a próbákon keresztül formál bennünket. Egyébként aztán Jeremiás könyvéből, meg az igéből ki is derül, hogy igen, Istennek volt egy szándéka, hogy ezt a népet visszafordítsa magához. A kérdésem, hogy miben és hogyan formál téged az Isten? Érdemes elgondolkozni ezen, hogy miben és hogyan formál téged az Isten. Mire tudsz most tekinteni úgy, hogy hát hoppá, lehet, hogy most én egy ilyen dologba vagyok, hogy Isten változtatni akar engem, Isten formálni akar engem. Ezt a népet odavitte a fogságba, és ott adott neki egy feladatot, és ezáltal formálta őt, változtatta. Aztán azt is látjuk, hogy Isten ad ennek a népnek. Mit adott ennek a népnek Isten itt a babiloni fogságban? Mit gondoltok? Életet adott nekik. Egy olyan vala, tehát ha ők elmentek oda, lehet, hogy azt hitték, hogy itt a vége a történetnek. És Isten életet adott. És bátorított, azt mondta, figyeljetek, építkezzetek, házasodjatok, neveljetek gyerekeket, és éljetek. Isten életet akar adni. És a kérdésem felénk, hogy mit kaptunk ebben az évben Istentől. Érdemes átgondolni így az év végén, és így átmenni a következő évre. Aztán azt is látjuk, hogy Isten véghez viszi a szándékát. Egyébként ez a gondolat, ez abból az igei részből van, amikor arról beszél a Biblia, hogy különböző ajándékokat kaptunk, és az ajándékokon keresztül, amit Isten adott nekünk, hogyha engedelmesek vagyunk, akkor ő ezen keresztül véghez viszi az ő szándékát, ami mi rajtunk keresztül. Hát itt látjuk, hogy Jeremiáson keresztül történt ez a levélírás. Isten véghez vitte a szándékát Jeremiáson keresztül. Mit vitt véghez rajtad keresztül az Isten? Ez is egy jó kérdés, amit érdemes átgondolni, elgondolni. Vagy mit szeretne, vagy éppen mit visz véghez? Itt most arra gondolok, hogy milyen munkában vagy te az Isten népe között. Mi az, amiben téged hatnál az Isten? Jeremiás, hogyha visszalépett volna, akkor nem született volna meg ez a levél. Pedig tudjuk, hogy ő próbálkozott, mert időnként nagyon nehéz volt ez a szolgálat. De aztán engedelmes volt, és Isten megáldotta őt abban, hogy volt értelme az ő életének. És végül az épít, mi készül itt tulajdonképpen? Hogyha ez a nép most ott van Babilonba, akkor ő most hogyan gondolkozzon erről az egész helyről, hogy most ő hol van ebben az egész építményben? Mi épül? Mit gondoltok? Mi derül ki ebből az egész történetből? Hogy mi az, amit épít Isten? Ha átgondoljuk, akkor azt látjuk, hogy Isten építi az ő népét. Ez a nép egyébként elpártolt tőle, és egyre távolabb került. És Istennek volt egy célja, hogy az ő népét helyreállítsa, fölépítse. És az a helyzet, amiben éppen volt, az ennek volt a része. A kérdés a mi életünkben, hogy mi készül a mi életünkben, mit épít az Úr a mi életünkben, illetve az ő nagy tervében. Mi hol is vagyunk pontosan. A két üzenet tehát, amit szeretnék nagyon aláhúzni ebből a történetből, az egyik, hogy akármilyen városban is élsz most, akárhol vagy most, akár mennyire úgy érzed, hogy talán ez most nehéz, vagy jó lenne már ebből szabadulni, azt mondja Istennek az igéje ennek a népnek, és szerintem nekünk is, hogy ne keseregjünk azon, amiben éppen vagyunk, hanem ha az Úrhoz tartozunk, akkor építkezzünk, akkor házasodjunk, akkor menjen az élet tovább. Ez azt jelenti számomra, hogy akármiben is vagyok, én nekem azt jó elfogadnom, és abban a szituációban megélnem a hitemet, ahol éppen vagyok, és nem mást keresni az életemben. A másik üzenet pedig az, hogy Isten reményteljes jövőt készít nekünk. Hogyha átlépünk a következő évbe, akkor ne olyan vágyaink és fogadalmaink legyenek, amelyek valami kényelmesebb dolgot igényelnek. Azt mondanánk, hogy jó lenne, egy kicsit kevesebb nehézség lenne, vagy egy kicsit több lenne a fizetésem, vagy egy kicsit jobb munkahelyem, vagy ez lenne, vagy az lenne. Hanem úgy menjünk át a következő évbe, hogy amiben Isten most helyezett bennünket, abban fogunk mi a maximumot beleadni. Abba fogunk szolgálni, abba fogunk dolgozni, és abban reménykedünk, és a Bibliában a reménység az egy biztos dolog, hogy Isten jót hoz ki ebből, és jót tervez a mi életünkben. Úgy folytatódik Istennek az igéje, hogy ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, és így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket, minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Mi a mi részünk mindenben? Négy dolgot említ itt ennek a népnek, itt Babilonban, amit nekik kell azon túl tenni, hogy tovább megy az élet, és élniük kell, és nem szabad föladni soha. Egyrészt azt mondja, hogy ha segítségül hívtok. Arra bátorítja Isten az ő népét, hogy hívjatok segítségül. Sokszor van az, amikor főleg szülőként majdnem mindannyian átéljük, amikor látjuk a gyermekünkön, hogy valamivel küszködik, de a világért nem kérne segítséget, de már nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi ráöltessük magunkat, és akkor nézzük, hogy mi lesz. És várunk, hogy hát már mikor fog segítségül hívni, mikor fogja megkérdezni, hogy hogy kéne ezt csinálni. Isten is így van velünk, hogy ő várja, hogy segítségül hívjuk. De az nem pusztán annyit jelent, hogy Istenem segíts, nem ez a jaj Istenem dolog, hanem tényleg oda menni Isten, és azt mondani, Uram, itt vagyok ebbe a helyzetbe. Segíts rajtam, mutasd meg, hogy hogyan tovább. Aztán azt mondja, hogy ha álhatatosan imádkoztok. És olyan jó, hogy emellett van egy jelző, mert ha azt mondanánk csak, hogy imádkoztok, akkor az hát egy ilyen keresztény lózunknak jó, hogy persze imádkozni kell. De itt az van, hogy álhatatosan kell imádkoznunk. És amikor gondolkoztunk az elmúlt év végén a vezetőkkel a jövő évről, akkor azt láttuk, hogy igen, ebben jócskán van mit növekednünk. Benne mindannyiunknak, hogy álhatatosan imádkozunk. Hogy nem azonban a lényeg, hogy hány ima alkalmon veszünk részt, de az, hogy ott vagyunk az Úr előtt, és könyörünk, és Isten várja ezt, és kéri. Aztán azt is mondja, hogyha kerestek engem. Ha keressük az Úrnak a vezetését, és nem azt keressük, hogy hogyan tudunk kimenekülni abból a helyzetből, amiben vagyunk, hanem keressük az Urat, hogy mit akar az Úr elvégezni. És végül azt mondja, ha teljes szívvel folyamodtok hozzám. Itt megint van egy jelző, tehát nem arra vágyik az Úr, hogy csak úgy hozzá folyamodjunk, hanem azt mondja, hogyha teljes szívvel folyamodunk hozzá. Hogyha azt mondjuk, hogy igen, Uram, én az egész életemet neked adom, és mindenben téged akarlak keresni. És van benne négy ígéret. Azt mondja, hogy meghallgatlak benneteket, meg fogtok találni engem, és jóra fogom fordítani a ti sorsotokat. Meghallgatlak, megtaláltok engem, és jóra fordítom a ti sorsotokat. Isten igéjének ez ma az üzenete, hogy bármilyen városban laksz most, képletesen mondva, Isten arra bátorít, hogy ne add föl, hanem éljen az életedet teljes szívvel, teljes lelkesedéssel. Sokszor, ha visszaemlékszem az életemre, volt olyan, amikor belefáradtam dologba, és akkor azt már csak olyan tessék-lássék módon csináltam az életemben. Isten arra bátorít, hogy ne így éljük az életünket, hanem fogadjuk el azt, ahol vagyunk, és teljes erőnket adjuk bele. És azt üzeni, hogy ő jót tervez, és hogy jó reménységet ad neked. Így menjünk bele ebbe a következő évbe. Készítettem egy kis segítséget ezekhez a csoportos beszélgetésekhez. Azt kérném, hogy mindenki vegyen ebből egyet. Ez ilyen mérnökösre sikeredett, nem tudtam megcsinálni másképpen, azt nézzétek el nekem. Fönt van négy oszlop. Az egyikben benne van, hogy mit munkálkodik az Isten az ige alapján. A másikban ott van az a kérdés, amit föltettem, amin jó lenne gondolkoznunk. És van benne két üres oszlop. Azt szeretném, hogy kitöltsétek. Nem kell mindenkinek minden oszlopot kitölteni, meg nem most hirtelen, hogy de az életedet próbáld meg egy kicsit ezzel a szemmel átnézni, hogy például, hogy mit látsz az Isten tervéből, mennyire élsz úgy, hogy Isten figyel téged, miben tapasztalod, hogy Isten megmutatja egy erejét, hogyan és miben formál téged az Úr, mit kaptál tőle, mit vitt véghez, és mi készül, mi az a nagy dolog, ami készül benned. És van egy utolsó oszlop, az egy kérés, oda azt szeretném, hogy fogalmazzál meg kéréseket Istennek a következő évre, ezekkel kapcsolatban, hogy ne olyan kéréseink legyenek, amik most éppen az emberi dolgainkból fakadnak, hanem amik ezzel kapcsolatosak, hogy az Isten munkálkodását felfedeztük magunkba, és hogy hogyan munkálkodik bennünk a mi életünkben, és hogy mit kérnék én az Istentől. Mit kérnék én az Istentől? Például, hogyha most ott vagyok Jeremiás korában, Babilonban, akkor amikor meghallottam, hogy az Isten azt mondta nekem, hogy hát itt leszek 70 évig, azt mondja, hogy építsek házakat, meg házasodjak, meg stb. Hát nem tudom, ti mit kérnétek az Istentől ehhez. Erőt például. Azt kérnénk, ugye rögtön? Erőt, meg bölcsességet, meg sok minden, de akkor, ha ezt nem tudtam volna, hogy az Isten ezt kéri, akkor mit kértem volna az Istentől? Hát gyorsan vigyel engem minden haza, mert én itt már nem bírom tovább egy nappal se. És ez egy jó kérés, csak ezt Isten akkor nem akarta volna megadni. És ezért fontos, hogy olyat kérjünk az Istentől, ami az ő tervébe is benne van. Mert ha folyamatosan olyan dolgokat kérünk, ami nincs benne az ő tervébe, akkor egy helyben fogunk járni ebben az évben. Úgyhogy azt kérném, hogy erről legyen most egy kis beszélgetés. Nyilván ez egy hosszú dolog, nem biztos, hogy ezt most tökéletesen meg tudjuk valósítani, hogy minden kérdésre válaszolunk. Úgy fogjuk csinálni a csoportokat, hogy 9 csoport lesz, és most itt szépen mindjárt beosztjuk a csoportokat, mindjárt mondom, hogy hogyan. Először mondom a csoportvezetőket, mindenkinek lesz egy száma, és azt kérném, hogy a csoportvezetők talán az lenne a legjobb, ha ide előre jönnétek, és akkor utána majd innen fogunk szétmenni csoportokba, itt leszünk ebbe a terembe. Az egyes csoport az Berta Gabinak a csoportja lesz, a kettes csoport az Tóth Zsoltnak a csoportja lesz, a hármas csoport az I. és Tamásnak a csoportja lesz, a négyes az Krizsán Rudinak a csoportja lesz, az ötös az Szakály Csabinak a csoportja lesz. Jó, akkor szóljatok neki, hogy ő az ötös csoport. A hatos az Antal Sanyinak a csoportja lesz, a hetes az az én csoportom lesz, a nyolcas az Gergőnek a csoportja lesz, Varga Gergő, és a kilences pedig Berta Lacinak a csoportja lesz. És akkor úgy fog menni a csoportbeosztás, hogy Zsófi elkezd mondani egy számot. Ugye 9-ig fogtok számolni, és aztán újra kezdjük. És akkor itt remény szerint meg tudta mindenki jegyezni, hogy kinek hányas csoportja van, és akkor itt lesz egy kis felfordulás most, és kialakítjuk itt ezt a 9 csoportot így összefordulva a székekkel. Tehát akkor kezdjük el. 1. 1. Igen.